36. fejezet. Gilles úgy vélte, hogy a végén már a Szent Bédában is keményen tanult, de a Bristol gimnázium utolsó két év folyamán ő is, Harry is 8 nappal át éve tanult, ezt addig csak Dickens tette. Dr. Paget, az osztályfőnökük egyértelműen közölte velük, ha azt akarják, hogy fölvegyék őket Oxfordba vagy Cambridgebe, akkor el kell felejteniük minden más elfoglaltságot, és az ébrenlét minden percében a felvételi vizsgára kell készülniük. Gilles abban reménykedett, hogy végzősként ő lehet az iskolai krikett csapat kapitánya, Harry pedig a színdarab főszerepére vágyott. Dr. Paget fölvonta a szemöldökét, amikor ezt meghallotta, pedig az oxfordi felvételi vizsgához abban az évben kötelező olvasmány volt a Rómeó és Júlia. De másra semmi szín alatt ne iratkozzatok be, mondta határozottan az osztályfőnök. Harry vonakodva lemondott a kórusról, és így lett még heti 2 szabad estéje, amikor tanulhatott. Volt azonban egy olyan elfoglaltság, amely alól egyetlen tanuló sem vonhatta ki magát, kedd és csütörtök délután 4-kor mindenkinek teljes felszerelésben, haptákban kellett állnia a gyakorlótéren, mert ilyenkor került sor az egyesített kadét hadtest szemléjére.
Nem hagyhatjuk, hogy a Hitlerjugend azt képzelje, hogyha Németország egy őrült pillanatában másodszor is hadat üzen nekünk, mi nem állunk készen a fogadásukra,
harsogta Roberts törzsőrmester. Valahányszor elhagyták a száját ezek a szavak, a felsorakozott fiúk mindig megborzongtak, hiszen jól tudták, napról napra egyre nagyobb a valószínűsége, hogy egyetem helyett külföldi harcmezőn, a frontvonalban fognak szolgálni fiatal tisztként. Harry megszívlelte a törzsőrmester tanácsát, és hamarosan tiszt jelölté léptették elő. Gilles kevésbé vette komolyan a dolgot, mert tudta, hogy ha behívják, a szín vakságára hivatkozva kimaradhat az ellenséggel való csatározásból, ahogy annak idején az apja. Dickens nem sok érdeklődést mutatott az egész kiképzés iránt, ellentmondást nem tűrő magabiztossággal jelentette ki, a hírszerző hadtestnél nincs szükség arra, hogy szét tudj szerelni egy golyószórót. A nyár előre haladtával egyre inkább várták a szünidőt, amely után jöhet az utolsó év, hogy annak végeztével újra farkas szemet nézzenek a vizsgáztatókkal. A negyed év utolsó hetében mindhárman megkezdték vakációjukat. Gilles elutazott a család Toszkán villájába, Harry a műkedvelők társaságával Rómába, Dickens pedig bevette magát a bristoli központi könyvtárba, és hermetikusan elzárta magát minden emberi kapcsolat elől, annak ellenére, hogy őt már fölvették Oxfordba. Gilles az évek során megbékélt a gondolattal, hogyha találkozni akar Harryvel a szünidőben, vigyáznia kell, nehogy az apja rájöjjön, miben sántikál, mert akkor lesz nem ulas. A ravasz fortéjogba azonban sokszor be kellett vonnia a húgát Emmát is, aki soha nem mulasztotta el, hogy bevasalja, amit a bűn segédletért kialkudott. Szóval este a vacsoránál te kezdesz, én megfolytatom, foglalta össze Gilles a legújabb nagy tervét.
Azt hiszem, ez a dolgok természetes rendje, felelte lekicsinylően Emma.
Este, miután felszolgálták az első fogást, ártatlanul megkérdezte az édesanyjától, hogy elvinné-e másnap a Villa Borghese-be, mert a művészettörténet tanárnője szerint azt muszáj megnézni. De Emma pontosan tudta, hogy az édesanyjuknak más tervei vannak.
Ó, sajnálom, drágám, mondta Mrs. Barrington, de már van programunk holnapra. Hendersonékkal ebédelünk Arezzo-ban. Nagyon örülnék, ha te is csatlakoznál.
Gilles-t viszont semmi sem gátolhatja meg abban, hogy elvigyen téged Rómába, szólt közbe az asztal túlsó végéről az apjuk. Muszáj, fanyalgott a fiú, pedig épp ugyanezt akarta fölvetni. Igen, muszáj, felelte határozottan az apja. De hát mi értelme van ennek, papa? Mire odaérünk, már fordulhatunk is vissza, kár a fáradtságért. Ha ott éjszakáztok a Plaza Hotelben, akkor nem. Reggel első dolgom lesz fölhívni őket, és lefoglalni 2 szobát.
Biztos vagy benne, hogy már ennyire felnőttek? Kérdezte kissé idegesen Mrs. Barrington.
A fiunk pár hét múlva betölti a 18-at. Itt az ideje, hogy felnőjön és megtanuljon felelősen viselkedni.
Gilles lehajtotta a fejét, mint aki meghunyászkodva beadja a derekát.
Másnap reggel taxi vitte ki őt és Emmát az állomásra, és még éppen elérték a kora reggeli római vonatot. Nagyon vigyázz a húgodra! Ezek voltak az apja utolsó szavai Gilleshez, mielőtt elhagyták a villát.
Úgy lesz, ígérte a fiú, majd elporzott velük a taxi.
A vonaton egyszerre több férfi is fölpattant, hogy átadja a helyét Emmának, a bátyja viszont állhatott egész úton.
Rómában eltaxiztak a Villa de Corsóra, majd miután bejelentkeztek a szállodába, már mentek is tovább a Villa Borghésébe.
Gilles-t megdöbbentette, hogy milyen sok, nála alig idősebb egyenruhás fiút lát, és az is, hogy szinte minden hirdető oszlopról, lámpa oszlopról Mussolini néz vissza rájuk.
Miután a taxi kitette őket, a kerten át közelítették meg a fejedelmi Villa Borghését.
További egyenruhás férfiak és Duce plakátok mellett elhaladva.
Harryék hivatalos idegenvezetése 10 órakor kezdődött.
Gilles az órájára pillantott, 11 múlt pár perccel, tehát ha van egy kis szerencséje, a túra mindjárt véget ér. Vett két jegyet, az egyiket Emma kezébe nyomta, és már dübörgött is föl a lépcsőn a képtárba, hogy az iskolai csoport keresésére induljon. A húga közben elgyönyörködött az első 4 termet uraló Bernini szobrokban, de hát neki nem volt sietős a dolga.
Gilles galériáról galériára haladt, míg végül rátalált a bordó kabátos, fekete flanell nadrágos ifjakra.
Éppen egy krém színű sejem reverendát és fehér püspök süveget viselő idős férfi kisméretű portréját állták körül.
Ott vannak, mondta volna Emmának, de a lányt nem látta sehol.
Persze fütyült ő a húgára, már indult is az idegenvezetőt figyelmesen hallgató csoport felé, és amikor meglátta az információkat soroló lányt, egyből elfelejtette, hogy miért is jött Rómába.
Caravaggiót 1605-ben bízták meg 5. Pál pápa itt látható portréjának a megfestésével,
mondta éppen enyhe akcentussal a lány.
Amint azt bizonyára önök is észrevették, a kép befejezetlen és ennek az az oka, hogy a művésznek el kellett menekülnie Rómából.
Miért, kisasszony? Tudakolta egy kisebb fiú, aki az első sorban állt és a jelek szerint feltett szándéka volt, hogy Dickens nyomdokaiba lép.
Azért, mert kocsmai fereketésbe keveredett, és megölt egy embert.
Letartóztatták? Kérdezte ugyanaz a fiú.
Nem, felelte az idegenvezető. Caravaggiónak mindig sikerült tovább állnia a következő városba, mielőtt lecsaptak volna rá az igazságszolgáltatás erői, de a szent atya végül megbocsátotta a bűneit.
Miért? Faggatta tovább a lányt Dickens utóda.
Azért, mert további megbízásokat akart adni neki. A 17 Caravaggio alkotás között, amelyek mint máig Rómában láthatók, fann néhány ezek közül.
Harry ekkor vette észre Gilles-t, aki megbűvölten bámulta a festményt. Ott hagyta a csoportot és csatlakozott a barátjához.
Mióta állsz itt? Kérdezte.
Annyi ideje, amennyi bőven elég ahhoz, hogy beleszeressek valakibe, felelte Gilles, és még mindig az idegen vezetőre szegeződött a tekintete.
Harry elnevette magát, amikor rádöbbent, hogy a barátját nem is a festmény nyűgözi le annyira, hanem az elegáns, magabiztos fiatal nő, aki előadást tart nekik.
Azt hiszem, nem igazán a te korosztályod, mondta. Sőt, gyanítom, hogy még a pénztárcád is vékony hozzá.
Vállalom a rizikót, felelte Gilles, miközben az idegen vezető átvitte a kis csoportot a következő terembe.
A szerelmes fiatalember engedelmesen követte őket, és olyan pozíciót foglalt el, hogy tisztán lássa a lányt, míg a többiek Canova
Paolina Borghézét ábrázoló szobrát tanulmányozták.
Canova egyes vélemények szerint minden idők legnagyobb szoprásza, mondta a lány.
Gilles nem szállt vele vitába.
És ezzel a túránk végére értünk,
jelentette be most az idegenvezető.
De a maradt kértésük pár percig még itt leszek, úgyhogy ne hápozzanak.
Gilles nem is habozott. Henry derűsen mosolyogva nézte, hogy a barátja nagy léptekkel odamasírozik a fiatal olasz nőhöz, és úgy cseveg vele, mintha régi barátok lennének. Még az elől álló Dickens-szerű kisfiú sem merte megzavarni őket. Gilles pár perc múlva visszajött, és a széles vigyorát, mintha odaragasztották volna az arcára.
Eljön velem vacsorázni ma este.
Ezt nem hiszem el, mondta Harry. De fölmerült egy kis probléma, folytatta a barátja, tamáskodó arckifejezésére ügyet sem vetve Gilles.
Élek a gyanúperrel, hogy nem is csak egy, szúrta közbe Harry, amely a te segítségeddel könnyedén megoldható.
Szükséged lenne egy gardedámra? Vetette föl Harry, nehogy elfajuljanak a dolgok. Dehogy te tökfej! A húgomnak kéne gondját viselned, amíg Katerina bevezet engem a római éjszakai életbe.
Arról ne is álmodj! Nem azért jöttem el egészen Rómáig, hogy pestra legyek.
De hát te vagy a legjobb barátom, mondta esdeklő hangon Gilles.
Ha te nem segítesz, ugyan kihez fordulhatok?
Miért nem kérdezed meg Paolina Borghézét?
Kétlem, hogy tervei lennének ma estére.
Csak annyi a dolgot, hogy elvidd Emmát vacsorázni, és figyelj oda, hogy 10-kor ágyban legyen.
Már megbocsáss, Gilles, de nem azért jöttél el Rómába, hogy velem vacsorázz?
1000 lirát kapsz, ha átvállalod a húgomat, és holnap még reggelizhetünk együtt a szállodámban.
Engem nem ilyen könnyű megvesztegetni.
És, játszotta ki a legnagyobb adóját Gilles, neked adom a Caruso hangfelvételemet, amelyiken a bohém életet énekli.
Harry most arra lett figyelmes, hogy egy lány áll mellettük.
Hadd mutassam be a húgomat, Emmát. Örvendek, mondta Harry, majd ismét Gilleshez fordult. Áll az alkú.
Gilles másnap azzal a szerénytelen mosolyjal üdvözölte Harryt a Palace Hotel reggeliző termében, amely akkor ült ki mindig az arcára, ha százados lett egy kriket meccsen.
Na, milyen volt Katerina? Kérdezte Harry, de a választ nem akarta hallani.
A legvadabb álmaimat is felülmúlta.
Harry már éppen ki akarta faggatni Gilles-t a részletekről, amikor megjelent az asztaluknál egy pincér.
Cappuccino, por favor, mondta, majd azt kérdezte. Mennyit engedett meg?
Mindent. Harrynek tátva maradt a szája, de a szavak bent rekedtek.
Szóval azt is?
Mit?
Megengedte azt is, hogy
veselkedett neki újra Harry.
Mit?
Hát, láttad meztelenül?
Persze.
Az egész testét?
Természetesen, mondta Gilles, miközben Harry elé letettek egy csésze kávét.
Az alsó felét is, nem csak a felsőt.
Mindent, mondta Gilles, és ezt szó szerint értsd.
Megérintetted a mellét?
Az igazat megvalva nyalogattam is a mellbimbóját, felelte Gilles, és szürcsölt egy keveset a kávéjából.
Hogy mit csináltál?
Hallottad.
De te azt is, érted, azt is?
Igen, azt is.
Hányszor?
Már nem is tudtam számolni, mondta Gilles. Katerina telhetetlen volt. 7-szer, vagy talán 8-szor. Egyszerűen nem hagyott aludni. Még most is ott lennék, ha nem kellene 10-re a Vatikáni Múzeumban lennie, hogy előadást tartson a következő siserehadnak.
De mi lesz, ha teherbe esik? Aggodalmaskodott Harry.
Ne légy már ilyen naiv, Harry. Ne feledd, hogy ez a lány olasz.
Gilles egy újabb korty kávé után témát váltott.
Mondd csak, hogy viselte magát a húgom? A vacsora kitűnő volt, és tartozol nekem a Caruso a felvételeddel.
Ennyire rossz volt.
Hát mindenki nem nyerhet.
Csak akkor vették észre, hogy Emma belépett a terembe, amikor már ott állt mellettük. Harry fölpattant és átadta neki a helyét.
Elnézést, hogy itt hagylak benneteket, szabadkozott, de 10-re a Vatikáni Múzeumban kell lennem.
Csókoltatom Katerinát, kiáltott utána Gilles. Harry szinte futva távozott a reggelizőteremből.
Gilles megvárta, míg a barátja eltűnik, majd azt kérdezte a húgától.
Na, milyen volt a tegnap este?
Lehetett volna rosszabb is, felelte Emma, és a kezébe vett egy croissant.
Egy kicsit komoly fiú, nem?
Látnád Deaconst.
Emma elnevette magát. De legalább a vacsora jó volt, és ne feledd, a gramofonod immár az enyém.